Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Lourdes Szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szent Atya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk, mondja Ferenc pápa. Hozzáteszi, Isten igéje kísér minket ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket, a remény nem csal meg. Március 31-én pénteken tartják az idei tavaszi családpasztorációs papi találkozót Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia irodaházában. A találkozó témája a 30 éves Evangelium Vitae kezdetű enciklika és annak aktualitásai. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melynek jelentkezési határideje március 16-a. A családpasztorációs papi találkozón előadások és csoportbeszélgetések is lesznek. Mátra Verebélyi Szentkút nemzeti kegyhelyen új urnatemetőt hoztak létre a Kálvária kápolna 2024-es újjáépítése során. A 456 férőhelyes temetőbe 10 évre lehet megváltani a helyet, saját részre vagy családtagok számára. A közelmúltban változott és vált egyértelművé az a szokás, hogy már nem csak a koporsós temetést engedélyezi a katolikus egyház, hanem a hamvasztást is. Ha ugyanis nem a föltámadás tényének tagadásából származik az elhamvasztás szándéka, akkor teljes mértékben engedélyezett. Ugyanakkor a hamvak otthon való tárolását vagy azok szétszórását kifejezetten tiltja az egyház. Annak méltó helyen való elhelyezését javasolja, búcsúztatással egybekötve. Erre pedig most már a Mátra Verebélyi Szentkúti Katolikus Nemzeti Kegyhely urna temetője is lehetőséget ad a helyi ferences szerzetesek együttműködésével. Újabb 96 milliárd forintot kapnak a kórházak adósságaik törlesztésére. A megjelent kormányrendelet szerint a tartozások évközi rendelkezésének célja az egészségügyi szolgáltatók fizető képességének fenntartása. Újabb pályázati felhívást hirdet a kertészeti termelés fejlesztésére az Agrárminisztérium. Nagy István tárcavezető bejelentette a 25 milliárd forint keretösszegű pályázatra a támogatási kérelmek benyújtása 2025. április 2-ától lehetséges. Két csoportszobás református bölcsőde nyílt Balmazújvárosban. A beruházáshoz 417 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el a helyi református egyházközség a bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázaton. Február 20-áig lehet jelentkezni a középiskolákba. Az oktatási hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeinek átlagait és eloszlását. A felsőoktatási intézményekbe február 15-éig lehet jelentkezni. A szeptemberben induló képzésekről tájékozódhatnak a felvi.hu-n, adta hírül az oktatási hivatal. Február 12-én érkezik több mint 2,5 millió ember bankszámlájára a 13. havi nyugdíj, és az azt követő napokban a postások is megkezdik a kézbesítését, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter tájékoztatása szerint a 13. havi nyugdíj kifizetése 550 milliárd forintot jelent idén, a nők 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának lehetősége, amelyet szintén a jobboldali kormány vezetett be, további 490 milliárd forintot takar. Jótékonysági koncertet tartanak a leukémiás gyermekek támogatásáért. Koncertet ad a Broadway Stars Company a Budapesti Rendőrfőkapitányság kórusával és a Készenléti Rendőrség zenekarával közösen február 28-án szombaton az Erzsébet-ligeti színházban. Az est bevételével a leukémiás gyermekekért alapítványt támogatják. Végül a hétfői időjárásról. A Dunántúl nagyobb részén erősen felhős borult lesz az ég, másút derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, de délnyugaton szitálás előfordulhat. A délkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai vendégünk ez alkalommal Kollár Tamás, az EGRI Kemény Ferenc Sportiskola általános igazgatója. Az intézmény egyedüli a városi iskolák között, ahol Jenaplan oktatási módszerrel tanítanak. Erről és a sportiskolai létről, eredményeikről is beszélgetünk a most következő riportunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel folytatjuk azt a sorozatunkat, amivel az EGRI iskolákat mutatjuk be itt a beiskolázásokán. Nagy szeretettel köszöntöm Kollár Tamást, az EGRI Kemény Ferenc Sportiskola igazgatóját. Üdvözlöm.
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk és bemutatkozhatunk.
Nagyon friss, hogy intézményvezetőként mutathatom be önt, hiszen nemrég vette át ezt a posztot. Hogyan fogadta, vagy egyáltalán tudatos volt-e ez a döntés, hogy akkor ön szeretne lenni az igazgató?
Igen, nyilván ez egy hosszabb folyamat volt, ez annyira friss, hogy január 18-ától kaptam meg azt a lehetőséget, hogy én vezethetem az EGRI Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolát. Itt egy hosszabb pályáztatási folyamat volt, ez a tavalyi ősszel került kiírásra, és most január 18-án lett lezárva, és akkor én kaptam a kinevezést.
És hát ugye akkor pont meg is kapta ezt az egész jó kis csomagot, hiszen itt vagyunk a beiskolázás előtt, ahol igen, várják már a leendő elsősöket. Igen. Beszéljünk kicsit arról, hogy mivel is fogadják őket, hány osztályt indítanak például?
3 osztályt szeretnénk indítani idén is. Én azt gondolom, hogy párját ritkító a mi iskolánk, nyilván minden egyes intézményvezető és igazgató ezt fogja elmondani, vagy ezt mondta el. Mi énaplános osztályban gondolkozunk, itt a énaplános osztálynál mindenféleképpen ki kell emelni az előző iskola vezetés munkáját és az intézményi kollektíva eddig munkáját. Én azt gondolom, hogy Kékes László igazgató úrnak és Jámbor Zsóka igazgató helyettes asszonynak a neve abszolút egybeforrott már ezzel a programmal, és ez egy olyan innovatív szemlélet volt, amit annak idején ők honosítottak meg Egerben, és mi ezt szeretnénk tovább vinni. Ez lenne az A osztály, az énaplán, és a idei törekvéseinkben az első olyan változtatás, vagy plusz, ami eddig esetleg nem volt, hogy a B és a C osztályok mind a kettő testnevelés tagozattal működne tovább.
Kicsit merüljünk el szerintem ebben a jénaplánban, mert igen, hogy elég sok szülőt érdekelhet az, hogy miről is szó lesz pontosan.
Ugye annak idején, amikor ezt a programot bevezették, ez úgy nézett ki, hogy van más út. Tehát nem arra kell gondolni, hogy ez egy ilyen ördögtől való történet lenne, tehát itt is ugyanolyan gyerekek tanulnak ebben az intézményben is, minden osztályban, nem csak a jénaplánban, mint bármelyik másik intézményben. Tehát itt is folyik tanulás, ugyanúgy kell majd számot adni a tudásról, viszont itt egy kicsit más a módszer. Tehát itt azt gondolom, hogy egy kicsit szabadabb, kicsit kötetlenebb, akár egy körbeszélgetéssel indított nap azért a gyerekekben a feszültséget feloldhatja. Egyébként azt gondolom, hogy ez a program nagyon jó ahhoz, hogy a gyerekeket egy kicsit közelebbről meg tudja ismerni a pedagógus. Alapvetően itt projektekben gondolkoznak a kollégák, és mondom, még egyszer kicsit szabadabb mondjuk a tanteremnek a beosztása is, vagy a kinézete. Tehát egy nagy szőnyeg van középen, és akkor nem úgy kell elképzelni, mint egy frontális osztálymunkát, hogy a tanítónő tanárbácsi kiáll a táblához, hanem inkább leülteti őket, beszélgetnek, és tevékenykednek. A másik, hogy heti terv alapján dolgoznak. Ez a heti terv, ez egy jó történet abból a szempontból, hogy a gyerekek is, és a szülők is, és mindenki tudja, hogy mivel foglalkoznak abban az időszakban. Tehát egy bővebb képet kapnak. A másik, nagyon-nagyon fontos, az pedig a szöveges értékelés. Azt gondolom, hogy erre mindegy hangsúlyt fektettünk, és a jövőben is hangsúlyt fogunk fektetni. Itt nyilván nem csak addig, amíg az összes többi iskolában is szöveges értékelésre értékelnek. Mi ezt teljesen megtesszük az összes énaplános osztályban, az egész alsó tagozatban, sőt 6. osztályig, hogy a szülő azért egy hosszabb dokumentumot kap, és ebben egy bővebb képet kap, hogy a gyermeke hol tart.
Egyébként ez valamiféle könnyebb átmenetet képez a gyerekeknek az óvodából abszolút iskolába való?
Igen. Abszolút így gondoljuk. Még egyszer mondom, ez egy másik módszer. Tehát ez egy olyan olyan plusz, amit más intézmény nem tud biztosítani. Itt egy kötetlenebb, szabadabb történet, természetesen tanári vezénylettel vagy segítséggel, de itt a gyerekek különféle feladatokat kapnak, különféle pozíciókban találhatják magukat, akár az időfelelőstől, vagy olyan felelősökig, aki akár a ceruzáért felel, hogy az be legyen készítve. Tehát itt feladatokat kapnak, és ők ezeket nagyon jól meg is tudják oldani.
Tehát ugyanúgy a mindennapok része a matematika, írás, az olvasás, csak más módszertannal.
Így van.
Pedagógusok akkor másképp képzik erre az osztályra?
Én azt gondolom, hogy ezek a pedagógusok, akik nálunk tanítanak, mindenki motivált, mindenki szeretne ilyen a plános osztályban tanítani. Nagyon jól képzeltek a pedagógusok, nagyon jó első osztályosokat tudtunk kijelölni, azt gondolom. Nem kell nekik más képzettséggel rendelkezni, ők itt csak a módszer elsajátítása, vagy a szemlélet az, amiben egy kicsit másképpen kell gondolkozniuk, mint a hagyományos módszer.
A Jénaplent már érte az a kritika, hogy esetleg túl megengedő, hogy mi lesz majd azokkal a gyerekekkel, akik a negyedikből az ötödikbe mennek át a kötöttebb iskolarendszerbe.
Nem, itt abszolút nem erről van szó. Tehát ez nem egy ilyen, azt csinál a gyerkőc, amit szeretne és amit akar. Itt még egyszer mondom, tanári irányítás alatt van a történet, tehát ugyanazokat a tantárgyakat tanulják. Itt ez egy pluszt kell értelmezni, tehát nem azt, hogy nem tanulja meg a gyerek, hanem inkább azt kell, hogy sokkal jobban elmélyül a tanulókban ez.
És akkor gondolom egy szorosabb kapcsolat alakul ki a pedagógus
abszolút,
és a gyerekek
abszolút,
között.
És még a gyerekek az egymástól való tanulás, ez még egy plusz motiváció is lehet.
Kisebb az osztálylétszám maga?
Mi úgy gondoljuk, hogy az osztálylétszámaink azok ideálisak. Nyilván Egerben azért tudjuk, hogy vannak 30-as osztálylétszámok felett, osztálylétszám feletti osztályok is. Mi ilyen 20-as létszámokkal, tehát 22-től 25-ig szeretnénk beállítani minden egyes osztályt. Természetesen ezt a fenntartó jóváhagyásával képzeljük. Azt gondolom, hogy ez egy ideális minden egyes, akár a sporttagozatos osztályokra, vagy akár a Jénára is.
És akkor, ha már sporttagozat és egyáltalán sportiskola, mivel kínál többet a sportban a Kemény Ferenc sportiskola?
Azzal mindenféleképpen, hogy mi vagyunk az egyetlen sportiskola Egerben. Azt gondolom, hogy itt is van egy kis tévhit, amit rendbe kell tenni. Tehát nem csak azoknak is idézőjelben a csakot szól a Kemény Ferencben a sport vagy a testnevelés tagozat, aki focista akar lenni, aki kézlabdázó akar lenni, vagy vízlabdázó akar lenni, és ő már pedig olimpiai bajnok lehet, vagy lesz, vagy szeretne lenni. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenkiből lesz olimpiai bajnok. Mi azokat a feltételeket szeretnénk megteremteni a gyerkőcöknek, hogy elérhessék az álmaikat. Tehát itt nem csak arra kell gondolni, hogy emelt óraszámban tanítjuk a testnevelést, és nem csak abban több a kemény, hogy ezeken a tanórákon kettő testnevelő foglalkozik a gyerkőcökkel, hanem abban, hogy itt szakedzők is foglalkoznak velük. Tehát itt olyan minőségi munkát tudunk beletenni a gyerkőcök oktatásában, amit egyik másik intézmény sem fog tudni beletenni. És azt gondolom, hogy ha csak kettő dolgot emelek ki, az egyik a vízilabdás program és az úszás, egy kötelező úszás oktatás, nyilván mi egy kicsit jobb helyzetben vagyunk talán ebből a szempontból, mint a többi intézmény. Azt gondolom, hogy az első-második évfolyamos kötelező úszás, ez mindenféleképpen a gyerekek hasznára válik. Ezt mi adjuk a többi iskolával szemben. És ha mondjuk csak az elmúlt évek eredményeit nézzük, amikor kétszer országos bajnok lett a kézlabda csapatunk, ahol Terenyei Ákosnak a nevét mindenféleképpen ki kell emelni, de itt most el kellene hangozni az összes a Zsóka nénének, vagy a Fejes Adriánnek, Fejes Péternek a nevének, akik ugyanolyan munkát tesznek bele, és most ha valakit kihagytam, biztos, hogy meg fog sértődni. Akik ugyanolyan, sőt, nagy munkát tesznek ebbe a történetbe, akik olyan nevek, hogy azt gondolom, hogy miattuk is érdemes keménybe járni.
Akkor tehát az első osztálytól kezdve nekik már emelt szintű a testnevelés oktatás.
Így van.
Mit foglal ez magában? Mivel találják ők magukat szemben?
Itt az úgy néz ki, hogy 6 testnevelés órát kapnak a testnevelés tagozaton tanuló hallgatók, vagy gyerekek. Itt az úgy néz ki, hogy 2 órát a normál, tehát a Jénaplánban is kapnak testnevelésből 2 órát, amikor mennek úszásoktatásra. Ez egy tömbösített úszásoktatás. Itt külön úszás oktatópedagógusok tartanak nekik foglalkozásokat, és Miben több? Abban több, hogy ezt kétszer teszik meg, mondjuk a testnevelés tagozaton. Most bele tudunk gondolni abban, hogy mennyivel több az azzal a gyerekkel szemben, mennyivel nagyobb előnye van a mi nálunk tanuló gyerekeknek, mint annak a gyereknek, aki éppen nem kap úszásoktatást. Tehát nálunk ezt akár 4 órán tudják megtenni, és természetesen a többi órán ugyanolyan felkészítés, akár egy kis labdás koordináció, vagy akár az atlétikai mozgások elsajátítása van előtérben. Még egyszer mondom, 2 pedagógussal, azért az azért pluszt ad nekeknek.
Akkor ott a pedagógusok már látják, hogy kiből lehet, vagy kivel lehet majd esetleg mélyebben persze foglalkozni.
Persze, és nagyon sokszor előfordul az, hogy például én a plános osztályban is vannak nagyon jó sportoló gyerekek, akik ugyanúgy járnak délutánonként foglalkozásokra, akár kézilabdát említek, vagy labdarúgás, vagy vízilabdát, bármelyiket, és azt is megfigyelhetjük sokszor, hogy azért járnak olyan tanulók a testnevelés tagozatra, akik nem feltétlenül majd a, vagy akiknek nem feltétlenül a sport lesz majd a jövőjük. Még egy dolgot mindenféleképpen kiemelnék a testnevelés tagozattal, vagy az iskolánkkal kapcsolatban, az az, hogy itt a délutáni edzésekre a kollégák viszik, vagy az edzők viszik a gyerekeket. Tehát azért ez egy nagy könnyebbség a szülőknek, amikor nem kell azzal foglalkozni apának, anyának, hogy na mikor van az edzés, hova vegyek, elhozom a gyereket délután, ekkor végzett, hazamegyek, leteszem, elviszem edzésre. Itt arról van szó, hogy a 6. óra után, vagy amikor éppen végez a gyerkőc, akkor jönnek az edzők, és akkor viszik őket. Azért ez egy nagyobb könnyebbség a szülőknek.
Mivel találkozhatnak, milyen sportágakkal itt a keményben a tanulók?
Hát azt gondolom, hogy a leghangsúlyozosabb a kézilabda. Itt ugye főként még egyszer Terenyi Ákosnak a nevét el kell mondjam, mert ez akkora büszkeség az intézmény életében is, hogy azért 30 évvel ezelőtt volt legutoljára Egerben országos bajnok kézlabda csapat. És az Ákosék olyan munkát tesznek bele a Lakatos Tamással, a Zsóka nénivel, vagy a feleségével, hogy Azt gondolom, hogy ez párját ritkított. Tehát a kézlabda az mindenféleképpen kiemelt helyen volt, és lesz is az iskola életében. A másik, amit nagyon-nagyon szeretnénk, és eddig is működött az úszó és vízlabdás programunk, erre is a jövőben nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni. Természetesen nem azt mondom, hogy csak ez a két sportág van a keményben, minden egyes sportágra nyitottak vagyunk, nyilván sportiskola lévén. Hagyományainkat tekintve az atlétika az egyik legsikeresebb sportág. Nyilván most két hét múlva itt lesz az országos döntő futszálból Egerben, az iskolánk csapata bejutott az országos döntőbe, tehát akár a labdarúgás, akár futszál, akár a torna, Patkó Beának a tornája is nagyon-nagyon népszerű, ez mind-mind megtalálható a keményben, kosárlabda.
Milyen a fiúk-lányok aránya az iskolában?
Ezt nagyon jó, hogy említi, mert most egy újítás van az intézményben, most szeretnénk nyitni, és egy kicsit a digitalizáció és a PR és a reklámozás, azt gondolom, hogy egy kicsit alább hagyott, vagy nem kapott akkora figyelmet az intézményben. Most új plakátokkal jelentünk meg a beiskolázást népszerűsítve, és az egyik plakátunk majd nem sokára megjelenik. Az egy ilyen rózsaszínes, fehéres, kékes hátteret kapott, és az van rajta, hogy várjuk a lányokat is. Tehát itt nálunk egyébként a fiúk-lányok aránya majdhogy nem megegyezik. Ezt is szerettük volna úgy rendbe rakni, hogy nem csak a fiúk járnak hozzánk, hanem természetesen lányok is. Hát nagyon sikeres például a lány tornás csapatunk, úgyhogy igen, nagyon ügyes lányaink vannak, úgyhogy mindenkinek való a kemény, fiúknak, lányoknak.
Hát abszolút, a lányok is nyugodtan megtalálhatják abszolút, a
persze,
maguk területét.
Persze.
A nyílt napon már túl vannak, az már elmúlt, de lesz-e még valamilyen lehetőség az ismerkedés?
Igen, volt már nálunk ilyen, és most február 13-án lesz a következő, ahova nagy szeretettel várunk mindenkit, az reggel 8 órakor fog kezdődni az intézményben, itt a három pedagógus jelölt, aki az első A, első B, első C osztályt fogja vinni.
Ők fognak, az osztályfőnökök?
Igen, a kijelölt osztályfőnökök, ők fognak ilyen bemutatórákat tartani, és be vannak osztva, Mikuskáné kis Benedek Eleonóra fogja az első A osztályt kapni. Ő lesz a J-naplános osztály, ő fogja kezdeni ezt a napot. Következő az pedig Szarvas Gréta lesz, az 1C, sporttagozatos osztály, ő fog egy bemutatórát tartani, és akkor a harmadik pedig zárásként Imre Katalin, első B osztályos osztály, leendő első B osztályos osztályfőnök fog egy bemutatórát tartani, természetesen a párjaikkal együtt.
Mivel készülnek még ahhoz, hogy a gyerekek figyelmét megragadják?
Mindenféleképpen szeretnénk felkeresni az óvodákat is személyesen, meg is tettük már egy-két helyen. Célunk az, hogy a környező települések óvodáiba is eljussunk. Szeretnénk megadni mindenkinek a lehetőséget, és egy kicsit promotálni nyilván magunkat, hogy megismerjenek bennünket. Március 8-a lesz a következő olyan időpont, amikor ez egy szombati nap, itt már 9 órakor kezdünk, amikor egy kicsit szabadabb, kötetlenebb programot ajánlunk az érdeklődő szülőknek. Itt is be fognak mutatkozni ugyanúgy, mint február 13-án az első osztályos osztályfőnökök, és ott egy sportprogrammal is várjuk a leendő elsőseinket. Ott a már előbb említett pedagógusok, például a Terenyei Ákos is tart egy kis bemutatást, a Patkó Bea, ő is részt fog ezen venni, vagy Maja néni. Azt gondolom, hogy ez egy színes, intenzív, kis próbós történet lesz, hangulatos lesz.
Itt a műsor előtt kérdeztem, műsoron kívül kérdeztem, hogy kell-e valamilyen testalkati adottság ahhoz, hogy a keményt jól tudja teljesíteni, vagy legalábbis ne sok kudarccal a gyermek, ami egyébként magával hozza azt is, hogy a fluktuáció milyen. Szoktak elmenni egyébként.
Így van. Én azt gondolom, hogy nem kell megérni senkinek, aki szeret mozogni. Minden egyes iskolában van testnevelés. Természetesen látjuk azokat, hogy aki már jár esetleg óvodai úszóprogramra, az lehet, hogy egy picit bentebb van, vagy előnyt élvez, mert esetleg már mélyvizes úszó óvodás létére, tehát azért ez párját ritkító. Nyilván nem csak ezeket a gyerekeket várjuk, hanem minden olyan gyerkőcöt várunk, mondjuk a sporttagozatunkra, vagy a testnevelés tagozatra, aki szeret mozogni, szeret versenyezni, jobb akar lenni, mint a másik. Itt olyan képzést tud kapni, amit azt gondolom, hogy máshol nem kap.
Kicsit a hangsúlyt áthelyeztük a sportra,
igen,
de azért nyilvánvalóan ők rendes oktatást is kapnak.
Hogyne.
Tehát, hogy itt a tanulmányi eredmények is kiemelkedőek lehetnek.
Persze, tehát itt azt gondolom, hogy egy sportoló mindig másképpen gondolkozik, és mindig másképpen is gondolkozott. Én azt gondolom, hogy amikor valaki arra adja a fejét, hogy ő rendszeresen edzésekre jár, akkor fogja tudni, hogy nekem ekkor kezdődik az edzés, eddig tart. Ha edzés előtt van időm, akkor a lényeg kiemelés előtérbe kerül, úgy fogom elsajátítani az tananyagot, hogy ennyi időm van rá. Ha eddig tart az edzésem, és utána van a tanulása ideje a gyerkőcöknek, akkor is azt gondolom, hogy hogy ez a lényeg kiemelés, ez nagyon-nagyon fontos, és előtérbe kerül a sportolóknál, és abszolút megfigyelhető az, hogy semmivel nem teljesítenek rosszabbul, mint a nem testnevelés szakos diákok. Szóval a testitagozaton tanuló gyerekek is ugyanúgy tanulnak, mint a többiek, és nem teljesítenek rosszabbul, mint a nem testistársaik.
Azt gondolom, látják, hogy akik kikerülnek az iskolából, ők milyen arányban tanulnak tovább hasonló ágban, vagy mennyire foglalkoznak versenyszerűen magával a sporttal.
Hál' Istennek az azért megfigyelhető, hogy főleg ugye az iskolában az volt a hagyomány, hogy az A osztály jénaplán, B osztály testnevelés és a C osztály normál tagozat volt. Mi ezt kavartuk meg egy picit, azzal, hogy a C osztálynak is testnevelés tagozatot szeretnénk biztosítani, a jénaplán pedig maradna az A-ban. És az volt megfigyelhető, és az is most is megfigyelhető, hogy a B osztályban azért sokan kapnak felajánlásokat, akár akadémiákra is jelentkeznek is, hál' Istennek, hogy ők sporttal szeretnének tovább foglalkozni. De természetesen, ami nagy öröm számunkra, az az, hogy előbb említette itt, hogy azért sokan akár elhagyják az iskolát. Itt nagy százalékban azért, mert jól tanulnak, és mondjuk kis gimnáziumba folytatják tovább a tanulmányaikat. Nyilván ez egy kétélű fegyver, mert most melyik ujjamba harapjak, a jókat elveszítettem, elment a kis gimnáziumba, ugyanakkor pedig ezt ki tudjuk tenni a kirakatba, mert nálunk olyan képzés folyik, hogy el tudott jutni odáig a gyerkőc, hogy tudjon kis gimnáziumba menni. Természetesen ezek a gyerekek folytatják továbbra is az edzéseket, és ugyanúgy a mi edzőjeinkhez járnak. 8. osztályos mutatóink pedig nagyon jók, nagyon-nagyon sokan gimnáziumokat választanak, és nagyon-nagyon magas, hál' Istennek, nem csak a magatartás, hanem a szorgalom átlag is.
Én nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szerintem sokkal több mindent megtudtunk a sportiskoláról, mint azt gondolhattuk volna. Úgyhogy mikor várják szeretettel tehát a szülőket és a gyerekeket?
Hát a két időpontunk a következő. Február 13-a reggel 8 órakor, ez egy csütörtöki nap lesz, és március 8-a, ez egy szombati nap, nőnap alkalmában, vagy Zoltán nap alkalmában, ez pedig 9 órakor fog kezdődni, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és így bemutatkozhattunk, és mindenkit várunk a keménybe.
Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kollár Tamással, az Egri Kemény Ferenc Sportiskola általános igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Fehér József, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra...
Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a házasság hete kapcsán Valkóné Révai Renáta okleveles szertartás vezetővel beszélget hivatásáról, valamint az esküvők izgalmas világáról a szerkesztő Szajk Anita.
Első kérdésem az lenne hozzád, hogy mikor is kezdtél el szertartás vezetőként dolgozni, és hogyan jött ez az életedbe?
A szertartás vezetés egy 10 éves dédelgetett álmom valóra válása volt, és szerintem sok olyan kollega van, akit a Covid úgy érintett meg, hogy hirtelen egy légüres térben találta magát, amikor a járvány beköszöntött, és a négy fal közé szorultunk, és aki ismer engem személyesen, az tudja, hogy én viszonylag egy proaktív személyiség vagyok, és azon túl, hogy nyilván elláttam otthon a gyerekeket, meg én is azért bedolgoztam, gondoltam, hogy így a felszabaduló időt, mivel lehetne leginkább leghasznosabban eltölteni, és akkor hát egy ilyen sugallatként szembe jött velem a szertartás vezetői tanfolyamnak a hirdetménye, amit én már többször dédelgettem magamban azt megelőzően, de egyszerűen a mindennapok rohanása mellett erre nem volt lehetőség. Akkor ugye egy picit megállt az élet, és azért is volt szimpatikus ez a tanfolyam számomra, mert bár én is a saját hálószobámban vettem az órákat, de élő online kurzus volt, tehát folyamatos visszacsatolás volt a különféle oktatók részéről a monitoron keresztül, és utána pedig élőben mentem föl Budapestre vizsgát tenni, tehát okleveles szertartás vezető igazából így lettem a Covid ideje alatt, 2020-ban. És ez nagyon nagy öröm volt számomra, mert ahogy mondtam, én már régóta dédelgettem azt, hogy ez a szakma egyébként azt gondolom, hogy közel állna hozzám, de ugye anyakönyv vezető csak az a személy lehet, aki polgármesteri hivatalban dolgozik. Én viszont ugye más területen tevékenykedtem, és ez a fajta szertartásvezetői tevékenység úgymond egyfajta átmenet a kettő között, és erre nekem is lehetőségem van anélkül, hogy mondjuk anyakönyvvezető lennék.
Tehát akkor az nagyon fontos, hogy a szertartásvezető az nem ugyanaz, mint az anyakönyvvezető, de akkor konkrétan mik az ő feladatai, és mi az, amit ő csinálhat?
Minden páromnak az első tájékoztató beszélgetés vagy levelezés kapcsán ezt én minden alkalommal leszögezem, hogy ahhoz, hogy Magyarországon hivatalos és törvényes házasságot kössenek, semmilyen módon nem kerülhető meg az, hogy ezt anyakönyvvezető előtt tegyék meg, és mondják ki az igeneket, írják alá az anyakönyvi kivonatot, hiszen ők a hivatalosan eljáró személy. Erre csak nekik van joguk. Viszont éppen a Covid ideje alatt sok olyan pár volt, ugye korlátozások tekintetében nem lehetett nagy rendezvényeket tartani, viszont akkor már esetleg kitűzték a lakodalom, illetve a szertartás időpontját, és sok olyan pár volt, akik 2020-ban mondjuk összeházasodtak két tanúval a polgármesteri hivatalban, de a várva várt lakodalomra nem kerülhetett sor. És amikor a különböző korlátozásokat feloldották, és utána volt erre lehetőség, akkor viszont olyan furcsán vette volna ki magát, hogy lakodalom van, de nem előzi meg, esetleg mondjuk egyházi szertartás megelőzhette, de hogy a polgári szertartás nem része a lakodalomnak, és ebből a szempontból is jó tudott lenni egy szertartásvezető, hiszen ők már hivatalosan egy összeadott pár voltak, de a szertartásvezető ott a helyszínen úgymond újból összeadta őket egy ilyen kis ceremónia keretében, úgyhogy ez hívta igazából életre ezt a szakmát, ez a fajta igény, meg hát nyilvánvalóan egy anyakönyvvezető, ő azért a mindennapi munkáját végzi, nyilvánvalóan ők is igyekeznek amennyire lehet személyre szabni a szertartást, de azt gondolom, hogy egy szertartásvezetőnek sokkal szabadabb lehetőségei vannak helyben, térben, időben, és hát a szertartás szövegében egyaránt.
Mi történik, amikor megkeres téged egy pár? Hogyan indul ez a közös munka?
Először is mérhetetlen boldogság és oxitocin tölt el, mert nekem ez minden alkalommal nagyon-nagyon nagy öröm. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez hatalmas megelőlegezett bizalom felém, hiszen ha belegondolsz, azért jó esetben egy életben csak egyszer van ilyen. És ez a 20-30-40 perc azért általában egy meghatározó idő az életében egy ifjú párnak, és éppen ezért érzem ennek a súlyát és a felelősségét, hogy ennek tényleg olyannak kell lennie, hogy való jobban róluk szóljon, hogy leginkább nekik, de természetesen a NASZ nép tagjainak is emlékezetes legyen. Szóval amikor megkeresnek, akkor én nagyon megörülök, és akkor utána természetesen e-mailben, telefonon veszük fel első körben a kapcsolatot, ha csak nem közvetlen ismerettségből származik, hiszen bevallom őszintén, hogy a párjaim nagy része úgy kerül ki, hogy láttak már egy szertartáson egy-két évvel ezelőtt, és akkor úgy lehet, hogy megmaradt bennük valami, hogy ennek kicsit más hangulata volt, ez egy kicsit szabadabb volt, ez egy kicsit talán viccesebb volt, és akkor, amikor ők is elkezdik szervezni a házasságkötést, akkor eszükbe jutok, és megkeresnek, és az esetek többségében én legalább kettőször, háromszor személyesen szeretek találkozni a párokkal. Ez nyilvánvalóan van, amikor nehezen megoldható, hiszen volt már olyan párom, akik Amerikában élnek, viszont eljöttek Egerbe összeházasodni, hiszen a lány egri, a férje pedig amerikai, és ők is például a Covid alatt összeházasodtak kint Michiganben, és most például tavaly itt az egri várban mondták ki újból az igent. Szóval, hogy vannak olyan tényezők, amikor a földrajzi távolság miatt csak online tudjuk tartani a kapcsolatot, de nyilvánvalóan az a legjobb, amikor face-to-face tudunk beszélgetni az ifjú párral. Első alkalommal nyilván az adatok felvételét követően egy körülbelüli forgatókönyvet rakunk össze, hogy hogy zajlik majd maga a szertartás, ezt követően a következő alkalom pedig az, amikor ők mesélnek a saját életükről és a közös szerelmüknek a kialakulásáról, hiszen az én szövegemnek az alapját az adja, amit ők elmesélnek magukról. Nyilvánvalóan kérdezek is, sokszor mosolyognak össze a párok ilyenkor, hogy ki hogyan emlékszik egy adott momentumra, a kapcsolatuk egy-egy mérföldkövére, nagyon érdekes megélni a köztük lévő dinamikát, tehát ez nagyon-nagyon tanulságos sok szempontból, és a harmadik alkalom, úgymond, az már egy online kérdőív, amit kapnak tőlem, és itt mindig azt szoktam kérni tőlük, hogy legyenek kedvesek nem csalni, és külön-külön töltsék ki. Ez egy 10-12 kérdésből álló kérdőív, melyben nyilván szintén mérföldkövekre kérdezek rá a kapcsolatukból, és így ebből a három tényezőből tudom én összegyúrni azt a szertartás szöveget, ami aztán majd elhangzik.
Nagyon különleges az, hogy tulajdonképpen így belelátsz az életükbe a pároknak. Van esetleg olyan, akikhez különösebb kapcsolat fűz téged, személyesebb kapcsolat?
Nyilvánvalóan az én tevékenységem kapcsán elég sokan ismernek engem, hiszen több helyütt látnak, képernyőn hallottak, rádióban, illetve hát a sajtó kapcsolattartás miatt ismerik az én tevékenységemet. Így voltak olyan kedves kollégák, akik már mondjuk bizalmat szavaztak nekem, különböző médiumokba dolgozó egy-két kollega, és ez mindig még nagyobb felelős, hiszen azt gondolom, hogy talán itt még inkább meg szeretnék felelni, de igazából teljesen őszintén mondom, hogy a totálisan ismeretlen párok és a számomra ismertek között egyáltalán semmilyen különbséget nyilvánvalóan nem teszek, mindegyikre ugyanolyan lelkiismeretességgel igyekszem felkészülni. Az viszont mindig nagyon-nagyon jó visszacsatolás és nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, amikor mondjuk egy adott ceremónián ott ül egy fiú, meg egy lány, és egy idő után, mert hogy volt erre is példa, ők barátnői, baráti státuszba kerültek, és most ott tartunk, hogy 3 évvel ezelőtt egy esküvőn ők hallottak engem, akkor még nem is voltak egy pár, most viszont megkerestek, hogy most úgy sodorta őket az élet, hogy hát megkérte a fiú a lány kezét, és azt szeretnék, hogyha én adnám össze őket. Úgyhogy ez mindig nagyon-nagyon jó. Volt már ilyen különleges dolog is, hogy az anyakönyvvezető által vezérelt szertartáson én a menyasszony tanúja voltam, majd a menyasszony arra kért, hogy a szőlőligetben tartott ceremóniáját viszont már én vezényeljem le, úgyhogy ezek mind-mind nagyon-nagyon sokat adnak. Az én boldogságomhoz ez engem ugyanúgy visszatölt, tehát, hogy én ezt azért is csinálom, mert nekem ez a boldogságfaktor az életemben, tehát, hogy nagyon-nagyon kedvelem az ő szerelmüket, boldogságukat végigkísérni, és hogy ott lehetek ebben a szent pillanatban igazából, amikor kimondják az igent, ez minden alkalommal meghat. Nagyon nagy szerelmem, úgymond, az évfordulós ceremóniák, és az meg megint csak egy más szempontból megható dolog, amikor azt látja az ember, hogy egy házaspár boldogan leélt 10, 20, 30, 50 év után is milyen szerelemmel, szeretettel tud egymásra nézni. Hála az égnek volt már több alkalommal is példa arra, hogy egyszer egy 30 éves, egyszer pedig egy 50 éves házassági évfordulónak lehettem a részese, és képzeld el, hogy mind a kettő meglepetés ceremónia volt, úgyhogy még volt benne egy csavar. A 30 éves esetén a hölgy keresett meg, hogy ő ezzel szeretné a férjét meglepni, úgyhogy nem is tudta a boldog férj, hogy mire ér haza, mert hogy mire ő hazaért a munkából, addigra én ott álltam a nappaliukban, egy rögtönzött szertartás vezetői helyszínen, azt se tudta, hogy mi fog történni, csak mondta a felesége, hogy akkor tudod, milyen nap van ma. És akkor persze természetesen ő is készült, hozta a kis csokorvirágot, és mondta a feleség, hogy akkor most a 30 éves évforduló alkalmából akkor újból egybe kelnek, és ez is nagyon megható volt unokák és a család körében, és volt egy olyan 50 éves szertartás, hát azt gondolom, hogy ott tényleg szem nem maradt szárazon, amikor egy olyan baráti társaság volt, hát nyilván ők azért már 70 pluszosak, és egy néni felhívott engem, hogy Szekszárdról keres, XY, és hogy Egerben lesznek ekkor, és ebben az időintervallumban ennek a baráti társaságnak egy tagja, egy házaspár, az 50 éves évfordulójukat ünneplik, egy hotelben itt Egerben, és hogy megtenném-e, hogy meglepem őket egy ilyen szertartással. És a néni mesélt nekem a baráti párról, az ő házasságukról, és nekem ebből kellett dolgozni. Kérdeztem, hogy milyen zenéket szeretnek, és akkor fölkészültem, vittem a kis laptopomat, lejátszottam a két összeillő embert, meg minden egyéb ilyen számukra kedves dalt, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy igen, becsempésztek hátul a hotelbe, egy külön terembe, ott megint csak kipakoltam, és akkor a vacsora végeztével azt mondták a barátok ennek az 50 éve együtt lévő párnak, hogy jaj, ne menjünk még föl a szobába, hanem gyertek, mutatunk valamit. És kinyílt az ajtó, és ott voltak benne a barátok, meg én, és akkor el se tudták képzelni az idősek, hogy honnan tudok róluk ennyi mindent, de nagyon-nagyon megható volt, úgyhogy imádtam.
Mennyi időre van szükséged, amíg összeáll a nagy napra a szertartás konkrétan?
Muszáj a pontos tervezés az én életemben is, tehát ha hiszed, ha nem, én már a napokban január vége, február eleje óta én folyamatosan már a szemtől szembeni megbeszéléseket folytatom a párokkal, akár azokkal is, akiknek szeptemberben lesz, pont amiatt, mert nekem ugye folyamatosan ütemezni kell, hogy a májusi szertartásra én nekem már április végére minden anyag a rendelkezésemre álljon. És sokszor 10-12-15 párral kell kétszer-háromszor találkoznom ahhoz, hogy az előbb elmondott metódus szerint begyűjtsem az információkat. Szóval ez viszonylag hosszú időt igényel a részemről, meg nyilván a párok részéről is. Az a baj, hogy én elég ilyen maximalista ember vagyok, és én úgy vagyok nyugodt, hogyha mondjuk most szombaton lenne valakinek a házasságkötése, én ezen a héten hétfőn már szeretek kész lenni a szöveggel, mert utána kedszed a csütörtökön én azt még egy kicsit simogatom, én még azt kicsit elolvasom, hogy egyrészt nekem is teljesen belsővé váljon, másrészt, hogyha látok még benne bármi olyat, ami azt gondolom, hogy még szebb tud lenni, akkor azt kiegészítsem. Mindig egy héttel előtte kész vagyok, és magát a szöveget megírni nyilván attól függően, hogy milyen mennyiségű információ áll rendelkezésemre, azért az egy úgy két nap, hogy nyilván ezt úgy kell képzelni, hogy hazajövök munkából, egy kicsit elrendezem a dolgokat, és akkor, mikor bezárom a hálószoba ajtót, akkor tudják a gyerekek is, hogy anya szertartást ír. Egy párra azért én azt gondolom, hogy ha összegészében nézzük, szerintem 20-24 órát összességében biztos, hogy fordítok.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Valkóni Révai Renáta okleveles szertartás vezetővel hivatásáról beszélgetünk.
Amielőtt idejöttem és készültem a mai beszélgetésre, megnéztem a weboldaladat, és azt találtam rajta, hogy arról írsz, hogy próbálsz minden igényt kielégíteni, és minden egyedi kérésnek is eleget tenni, mik azok, amik a legmeghatározóbbak, vagy legjellemzőbbek, és hogyan tudod ezeket előkészíteni, megvalósítani.
Igen, én igyekszem nyitott lenni minden kérésre, hiszen nyilvánvalóan bennem az dolgozik folyamatosan, hogy a párnak, hogyha ez a szíve vágya, lehet, hogy mondjuk az én ízlésemnek kevésbé felel meg, de ezt nem szabad egy másodpercig sem éreztetni, hiszen ez az ő napjuk, ez ő rájuk jellemző, és ennek így kell lenni. Úgyhogy abszolút nyitott kapukat döngetnek nálam mindenféle, úgymond extrém kéréssel. Nyilván ilyen nagyon extrém dolog nem volt még. Itt a helyszínek tekintetében gondolom azt, hogy nagyon-nagyon különleges helyszín volt a Bélkőhegy teteje, és mérhetetlenül boldog vagyok, hogy a pár nekem szavazott bizalmat, egy különleges engedélysorozat kell ahhoz, hogy egyáltalán ott egy ilyen szertartást meg lehessen tartani, és nyilvánvalóan ez is egy nagyon szűkkörű, csak a szűk családot érintő szertartás volt. Hasonló szűkkörű szertartás volt például Miskolcon, egy tóparton. Az is nagyon-nagyon megható tudott lenni, de én benne vagyok olyan extrém kérésekben is, amikor például a vőlegény megkért arra, hogy a szertartás végén igyekezzek amennyire lehet a mennyasszony figyelmét önmagamra irányítani, még véletlenül se nézzen a háta mögé, mert képzeld el, hogy a mennyasszony nagyon nagy szerelmese volt a régi autóknak, és a házasságkötésük alkalmából folyamatban volt egy Fiat 500-as felújítása, viszont nem jutott el a házasságkötés napjaig odaig, hogy motor kerüljön bele, ergo a szertartás után pár ember meg volt bízva, hogy a gyönyörűen rózsaszínre festett kis Fiat 500-ast a dugi helyről úgymond kitolják, hiszen még nem volt járóképes az autó, és addig a mennyasszonynak a figyelmét én tereltem el, és amikor megérkezett a kis autó, hátrafordult, és ott volt élete álma. Azóta egyébként működik az autó, tehát a borünnepen meg is lehet csodálni, nagyon szeretik fotózni, és azóta is nagyon-nagyon jó kapcsolat van köztünk, mert ez azt gondolom, hogy ez megint egy óriás bizalmat feltételezett gyakorlatilag ismeretlenül az irányomba, hogy például ilyet tegyek meg. Extrém kérés volt most például a tavalyi szezonban kétszer is előfordult. Képzeld el, hogy azt kérte az ifjú pár tőlem, hogy benne lennék egy olyanban, hogy játsszuk el, hogy nincs meg a gyűrű. Megy a szertartás, minden a szokásos rendjében, és emelkedett pillanat, és fölálltak, és megfogták egymás kezét, és akkor úgy eljátszani, mint hogy ez tényleg, hát nincs meg a gyűrű, és pár előtt is, és a pár is nyilván be volt avatva, ők is lesápadva, hol a gyűrű, holott ez egy meglévő koreográfiára zajló esemény volt, mert egyik alkalommal egy kisfiút szerettek volna meglepni, úgyhogy ő találja meg a gyűrűt, és ő vihesse ki, és ő lett az esküvő hőse, egy másik alkalommal pedig ifjú szerelmesek csinálták ugyanezt, a dám vendégeket szerették volna ezzel megviccelni, de őket meg olyan nem érdekelt, hogy hol van a gyűrű, hogy inkább lehúzták a saját ujjukról a saját gyűrűjüket, és adták oda nekem, hogy akkor addig húzzák fel ezt, amíg meg nem találjuk az igazi gyűrűt, szóval, hogy minden ilyen úgymond bohókásnak tűnő dologba benne vagyok, mert azt gondolom, hogy ez is egy olyan momentum, amikor ha visszaemlékeznek, nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy meglegyen a méltósága a szertartásnak, és ezt nem is szoktam elviccelni. De hogyha egy pici csavart, egy ilyen pici eszenciát tudunk beletenni, ami nekik nem sok, és bele fér, hát miért ne tegyük?
Hogyan oldod meg azokat a helyzeteket, amik esetleg váratlanok az adott napon? Tehát gondolok itt az időjárási körülményekre, vagy egyéb olyan körülményre, ami befolyásolhatja a szertartást.
Azt szokták mondani, hogy ha eljövök, akkor biztos nem esik. Mert hogy volt már olyan, amikor tényleg így esőbe hajlott az idő, és én olyankor mindig szoktam nyugtatni a párt is, hogy a szertartás vezetés többek között azért is úgymond hasznosabb vagy jobb egy kicsit talán az anyakönyvvezetőnél, mert az adott napon az anyakönyvvezető be van osztva, és gyakorlatilag fél óránként másik helyszínen esket. És ugye neki mennie kell, neki nincs ideje arra, hogy mondjuk kivárja azt, hogyha egy picit szemerkél, egy picit szitál, hogy várjunk negyed órát, 20 percet, fél órát, és utána kezdjük el. Ez az én esetemben természetes, tehát volt már olyan, hogy egy picit vártunk az elején, letöröltük a padokat, és utána gyönyörűen megtartottuk a szertartást. Tavaly volt egyetlen egy alkalommal olyan, hogy a szertartás közben elkezdett szitálni, tehát nem szakadt, nem, de hogy úgy érezhetően szitált, és akkor láttam azt, hogy a nagymamák a gyönyörűen megcsinált frizurájukat védték a tenyerükkel, a fotósok, videósok nyilván az eszközeiket, és akkor nyilván a magam kis stílusában picit viccesen kiszólva a pár felé fordulva kértem az ő beleegyezésüket, hogy most itt folytassuk tovább, vagy álljunk meg, vagy menjünk be, mert nekem nyilván az számít, hogy a pár mit szeretne. És ők nagyon élvezték, meg élték ezt az egészet, és mondták, toljuk idekint, és akkor gyakorlatilag még egy 5-10 perc volt a szertartásból, ott fejeztük be, úgyhogy nem riadok meg az ilyen dologtól. Hát volt már olyan, hogy kutyus hozta be például a gyűrűt, és a kutyus annyira örült, addig el volt zárva egy ilyen lakóautóba, és akkor kihozta az egyik örömanya a kutyust, és a kutyus nyakába volt kötve a gyűrű egy ilyen parafa csontra. És a kutyus mérhetetlenül örült, hogy látja a gazdáit, végre szabad levegőn van, és elkezdett hemperegni a fűben, aminek a hatására ez a parafa csont, hát megrepet, eltört, úgyhogy azt is ott ügyesen megkerestük, jót nevettünk. Nyilván többször volt már ilyen, hogy kint kültéri helyszínen, mondjuk, hogyha gyertyaceremónia volt, akkor a gyertyát elfújta a szél, uram, bocsánat, kicsit eldőlt, tehát, hogy ilyesmi is volt, de hogy azt gondolom, hogy humorral ezeket mindig lehet orvosolni. Volt már olyan, amikor azt mondta az ifjú pár, tartották magukat, hogy igen, mondunk fogadalmat egymásnak, igen, mondunk pár szót, de ott, amikor eljött annak az ideje, hogy akkor bevonulás, meg elkezdődik a szertartás, úgy érezték, hogy mégsem alkalmasak, most rá is nem szeretnék, és akkor természetesen kihagytuk. Szóval, hogy ezért jó ez a közvetlenség, amit én igyekszem kialakítani az idő alatt, amíg eljutunk a szertartásig, hogy bízzanak annyira bennem, hogyha ott bármi fennáll, akkor egyrészt az, hogy meg tudom oldani, meg akarom oldani, másrészt meg, hogy el tudják, meg elmerjék mondani a problémájukat.
Ilyen szempontból akkor előnyös, hogyha egy szertartásvezető végzi mindezt, hiszen az anyakönyvvezető, ahogyan elmondtad, nem tud mindennek eleget tenni az időkorlátok miatt. Általában egy napra egy szertartást választ csak.
Így van, ezt szoktam is mondani a pároknak. Most is van olyan közkedvelt dátum, hogy 4-5-6 pár pár keresett meg, de nem tudom, fizikálisan sem, mert azt gondolom, hogy csorbulna, hogyha neki azt ígértem, várok, akkor nem akarom őket sürgetni. Kettőször volt az, hogy egy nap kettő szertartás, de ott időben olyan eltérés volt, hogy 2 órakor, meg 6 órakor, hogy bátran elmertem vállalni, és eger határaim belül volt mindez, meg az egyik úgy volt, hogy egyik pincészet, másik pincészet, és csak át kellett sétáljak, úgyhogy ezt kettőször szektem meg, úgymond ezt az önmagamnak felállított szabályt, de igen, én egy napra csak egy szertartást vállalok, de egyébként manapság már volt vasárnap is esküvő, volt csütörtökön is esküvő, úgyhogy most tervezünk egy augusztus 20-ai esküvőt. Nyilvánvalóan a szertartást vezetőt nem kötik azok a jogszabályok, hogy például augusztus 20-án hivatalosan nem is eskedhetnek, én ugye meg tudom ezt tenni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Valkóné Révai Renáta okleveles szertartás vezetővel, a szerkesztő Szajko Anita beszélgetett. Témánkat a következő adásunkban folytatjuk. További jó rádiózást kíván önöknek a bemondó Domán Vivien.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.